A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, országgyűlési képviselő, és hát a műsor első részében, pontosabban a műsor első részének utolsó perceiben szót ejtettünk a legutóbbi nemzeti konzultációról, amely tulajdonképpen a brüsszeli szankciók megkérdezésére irányult. E tekintetben viszont kapott a kormány egy fricskát Brüsszelből, miszerint a brüsszeli döntéshozókat különösebben nem hatotta meg a hazai konzultáció, és hát arra ösztönözte a brüsszeli megnyilvánuló a szóvivő, hogy hát a kormány a tagállamokat győzze meg arról, hogy elhibázottak a brüsszeli szankciók. Hogy látja ezt a kormány, ezt a viszontválaszt?
Én azt látom, hogy az emberek véleményét mindenkinek tiszteletben kell tartani, és itt azért elég komoly számban elmondták a magyar polgárok a véleményüket. Még a fricskából egy dolgot kifelejtett szerkesztő úr. Ha jól emlékszem, azt is mondták, hogy milyen kevesen vettek részt ebben a konzultációban. Ugye ez 1,5 millió emberről beszélünk. Nem emlékszem én az elmúlt évtized vagy évek gyakorlatából olyan brüsszeli egyeztetésre, ahol ennyien elmondták volna a véleményüket. Igazából, sőt, hogyha megnézzük, akkor a 2022-es országgyűlési választást megelőző előválasztáson nem vettek részt ugye ennyien. Volt korábban Brüsszelben egy konzultáció, amikor fiatalokat kérdeztek oktatási és egyéb kérdésekről össz-európai szinten. Ott 5000-en mondták el a véleményüket, és erre mondta Brüsszel, hogy a fiatalok döntöttek ebben a kérdésben. És ez így is van, 5000 ember véleménye is szerintem nagyon-nagyon fontos bármelyik országban vagy az Európai Unió egészében, de 1,5 millió ember véleménye meg talán egy picit komolyabbat tud nyomni a alatba. Tehát ezt tiszteletbe kell tartani, és ez azért is fontos, mert egy ilyen konzultáció eredménye mind a minisztereknek, mind a miniszterelnöknek, mind pedig az európai parlamenti képviselőnek egy komoly megtámasztást ad, amikor Brüsszelben, Strasbourgban a bizottság előtt, vagy éppen a parlamentben fel kell állniuk, és ott a magyarok érdekeit kell képviselni. Itt mindenki elmondhatta a véleményét, jobboldalitól baloldali emberig, meg volt rá lehetőség, 1,5 millióan tették ezt meg, és ennek a 1,5 millió embernek a 97%-a azt mondta, hogy nem kérünk a brüsszeli szankciókból, mert ezek nem tesznek jót nekünk.
Hát akkor most visszahevezzünk a hazai tarajos ügyekre, tekintettel arra, hogy Hódmezővásárhelyen például földadó bevezetését tervezik, és hát ön, mint kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki főtanácsoló foglalkozik a gazdák problémáival. Mi erről a véleménye, mert hogy látja, összejöhet ez a földadó, mert ugye elég speciális lenne, és hát akár még idézelbetével mondom, futó tűzként is terjedhetne, hiszen számos helyhatóság ebből plusz pénzt remélhetne.
Hát ugye múlt időben beszélünk, tehát Hódmezővásárhely döntött, Márki-Zay Péter, baloldal korábbi miniszterelnök jelöltje bevezette a földadót a vásárhelyi gazdák tekintetében. Mi a gazdákkal szintén egy szövetségben dolgozunk a mindennapokban. Több mint 500 ezeren élnek egyébként Magyarországon agrárgazdaságból, és 4 millió föld tulajdonos van. Egy együttműködési megállapodást kötöttünk mind az agrárgazdasági kamarával, mind pedig a gazdákat képviselő MAGOSZ szervezetével, és ők indítottak el, ezek az érdekképviseletek, akik egyébként eléggé komolyan felháborodtak ezen a régebbi terven, már volt ez beszédtéma, hogy ezt be akarják vezetni, de most meg is tették Hódmezővásárhelyen. És mi azt mondtuk, amikor a miniszterelnök úr például a választásokat megelőzően aláírta a megállapodást a NAK-kal és a MAGOSZ-szal, hogy amíg polgári kormány van, addig a magyar föld az magyar kézen marad, és sosem fogunk válságot kezelni, vagy válságot menedzselni a magyar gazdáknak a kárára, illetve a terhére. És miért problémás ez a Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter által bevezetett földadó? Egyrészt azért, mert egy történelmi aszályon vannak túl. Ugye a gazdák egyébként is nehéz helyzetben vannak. És most megszületett a döntés az ottani helyi földadóról. Nyilvánvalóan egy ilyen dolog valóban nem csak a jó példa, hanem a rossz példa is lehet.
Bocsássam, megszakítom, hogy ön jogász is egyéb iránt tette, ilyet lehet egy önkormányzatnak hozni a rendelkezést akkor, amikor egyébként ugye mégiscsak a kormány által szabályozott adókról is beszéltünk, vagy különböző fizetési kötelezettségek kivetéséről?
Hát ők most ezt a hatályos szabályok mellett megtették, nyilván ezt nem szabad, hogy annyiban hagyjuk, mert egyrészt ez a rossz példa is lehet ragadós, ahogy említettem. Kimondhatjuk azt egyébként, hogy ha valamikor is a baloldal alakítana a kormányt Magyarországon, akkor egészen biztosan bevezetné a földadót. A gazdákat ezáltal nagyon nehéz helyzetbe hozva. Ez egy történelmi egyetnemértés egyébként a baloldal meg a magyar gazdák között, mert hogyha visszaemlékezünk, akkor a baloldal mindig csak ártott a magyar gazdáknak, hiszen lesöpörték annak idején a padlásaikat, majd erőszakosan termelő szövetkezetekbe kényszerítették őket, nem hagyták önállóan működni és talpra állni. Tehát én állítom, hogyha a baloldal alakítan a kormányt, akkor országosan bevezetni a földadót, és igazából ez a fajta sarcolás, ez nem csak a gazdákat érinti, hanem előbb-utóbb ez kihatással van az élelmiszer árakra. Tehát hogyha ez lehet, hogy most még csak helyben jelentkezik, de hogyha mondjuk országosan bekövetkezne a baloldal által, akkor az jelentős élelmiszerár emelkedéssel járna ebben a nehéz helyzetben, pedig ez különösen rendkívül nehéz. Úgyhogy az Agrárgazdasági Kamara összefogva a Magosszal, ugye ők képviselik a gazdákat, egy online petíciót indított azzal kapcsolatban, hogy töröljék el ezt a földadót, illetve Magyarországon ne lehessen földadót bevezetni. Az agrárpetíció.hu oldalon tölthetik ezt ki azok, akik gazdálkodnak, agrárgazdaságból élnek, de én azt javaslom, hogy mindenki csatlakozzon ez a petícióhoz, aki nem akar élelmiszerár emelkedést hazánkban, mert hogy ez a vásárhelyi példa, a Márki-Zay Péter által bevezetett földadó, ez nagyon-nagyon rossz irány.
Na maradva a témánál már, mint a agrárium kérdéskörénél, tavaly nagyon pocsik évet könyvelhettek el a gazdák az asszály miatt, most pedig az elképesztő eső mennyiség az, ami nehezíti majd a 23-as kilátásokat. Valószínű, hogy minden segítséget nem tud megadni a kormány, hogy kiegyenlítse a számlát, de mégis milyen központi dotációra számíthatnak ebben a két különleges évben az érintettek?
Azt szokták mondani, hogy néha csőstül jön ugye a baj, és így volt ez ugye a gazdák esetében is. Háborús helyzet, energiaválság, infláció, és mellette még egy történelmi léptékű aszály, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek a gazdák. Az mondjuk egy pozitívum, hogy az Agrárgazdasági Kamara képviselői és a Magosz képviselői a gazdák közül kerülnek ki, tehát ők maguk is gazdálkodó emberek, akik ezt elszenvedik, és látják pontosan, hogy milyen napi szintű és milyen stratégiai problémákkal találkoznak a magyar gazdák, és ezt folyamatosan jelzik egyébként az agrárminiszter úron keresztül is a miniszterelnök úrnak. Pontosan ez a lényege, ez a lelke, ez az egyik lelke annak az együttműködési megállapodásnak, stratégiai megállapodásnak, amelyet Orbán Viktor kötött a magyar gazdákkal 2022. márciusában.
Ön a borászokkal is kiemelt kapcsolatot ápol. Mik a visszajelzések a tavalyi elképesztő és a témánál maradva asszály után, lesz-e még bor Magyarországon szőlő 20 év múlva? Tudjuk, hogy a biológia azért ez kicsikét távlatibb megfogalmazásokban működik, de hát rengeteg a fészharang.
Így van, hát én mindig optimista és bizakodó vagyok, pár szüreten személyesen is részt vettem, és bízom benne, hogy nagyon jó minőségi évjáratot tudnak majd produkálni a magyar borászok. Persze nagyon sok nehézséggel találkoztak, de én bízom benne, hogy a minőség az tud újra kiemelkedő lenni, hiszen azért az elmúlt években a nemzetközi bor versenyekről mindig nagyon-nagyon sok aranyérmet hoztak haza a magyar borászok, együttműködésben persze, hogy a szőlészekkel. Tehát szinte mindegyik borvidék tud már csúcsminőség, nemzetközi viszonylatban is csúcsminőségű vörös vagy fehér borokat előállítani.
A kormány képviseletében szerződéseket, együttműködési megállapodásokat köt különböző társadalmi csoportokkal. Van-e valami újdonság 2023 tekintetében, amely picikét átírja mondjuk a korábbi évek forgatókönyvét?
mindenkivel, akivel korábban együttműködtünk, együttműködésre törekszünk ebben az évben, ebben az esztendőben is, talán azzal a kiegészítésével, hogy még szorosabban és még intenzívebben, mint történt az korábban, hiszen a helyzet az nehéz, és ilyen esetben vált-válnak vetve kell előre menni. Én ebben hiszek, hogy ilyen helyzetben is menjünk előre, és olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyeket el tudunk érni, mert hogy ezeket el lehet érni, előre kell menni.
Mennyire széles az a kör, és a kormány számára kik jelentenek egyébként ebben a szituációban kiemelt, ha lehet így fogalmazni, pozíciót, vagy megkülönböztetés pozitív értelemben természetesen?
Hát, hogyha több mint 50 ilyen közösséggel vagyunk nagyon komoly szakmai partnerségben, hogyha ezt egy mondatban kell megfogalmazni, akkor erre egy kísérletet teszek, hogyha három nagy kategóriát kell felállítani, akkor van, akiket az azonos élethelyzet köt össze, mert éppen nyugdíjasok, beszéltünk is róluk, vagy mondjuk cukorbetegek, fogyatékossággal élők. Azonos élethelyzetben vannak, és azonosok a céljaik és a problémáik. Van, akiket az azonos hivatás köt össze, mert mondjuk tanárok, rendőrök, vagy éppen védőnök, és van, akiket az azonos életmód vagy hobbi, mert mondjuk természetjárók, horgászok, vagy éppen e-sporttal foglalkoznak szívesen.
Egyébként mennyire tudnak intenzíven kommunikálni, és a különböző társadalmi csoportokból artikuláló visszajelzések hogyan tudnak érvényesülni a döntésekben? Mi az erre vonatkozó statisztika az elmúlt éve gyakorlatában, hiszen most már évek